Atyaországnak a testvérek, ma estére ige hirdetés alapigéül választott szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 14. fejezet 15. versétől a 24. versig a következőképpen. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg vacsorámat. Amen. Kedves testvérek, ha belegondolunk abba, hogy utoljára mikor hoztunk fel kifogásokat, akkor biztos eszünkbe jutnak olyan helyzetek, amikor úgy rosszul éreztük volna magunkat, hogyha elmegyünk valahova. Vagy egyszerűen nem esett jól, nem volt kedvünk hozzá, és ezért kifogásokat hoztunk, hogy ne kelljen ott lennünk, ne kelljen azt megtennünk, amire kérnek, ahova hívnak. És nem tudom, hogy most a testvérek milyen helyzetben vannak itt. Hogy ki hogyan jött. Teljesen önszántából, vagy valaki addig-addig hívogatta, amíg már azt mondta, hogy na jó, elmegyek, mert elfogytak a kifogásaim, mert már korábban annyiszor visszautasítottam. Az Úr tudja, hogy milyen indítatásból és milyen szívvel vagyunk most itt jelen, és célja van ezzel az alkalommal. Beszélni akar velünk. És ahogyan elhangzott itt a köszöntésben, hogy jó, hogy ha voltak kifogásaink, akkor leküzdöttük, mert tényleg annyi minden adódik az ember életében, és jó, hogy itt vagyunk. Jó, hogy ezt az időt oda tudjuk szánni, hogy Uram, szólj! És az a megdöbbentő, ugye, hogy kifogásokat olyan dolgok ellen szoktunk hozni, amiket nem akarunk, mert rossznak ítéljük. És itt ebben az igében rögtön az elején érdemes tisztáznunk magunk előtt, hogy miről is van szó. Hogy Jézus ezt a példázatot az Isten országáról mondja. És emberek kifogást hoznak az Isten országára való meghívás ellen. Ami a legjobb, az ellen mégis kifogást hoznak, mert rossznak ítélik. Mert mást fontosabbnak ítélnek. És ez a megdöbbentő, ez a mi tragédiánk, embereknek a tragédiája a bűneset óta, hogy nem akarjuk azt, amit az Isten akar velünk. Nem akarjuk azt a jót, amit az Isten eltervezett számunkra. Mert azt olvashatjuk a Biblia elején, hogy Isten megteremtette ezt a világot, és újra előjön refrén szerűen, hogy látta Isten, hogy ez jó. Jó volt az a világ, amit megteremtett az Isten. És az ember úgy döntött, hogy ez nem kell. Hogy majd én jobban tudom, hogy mi a jó, mi a rossz. Majd én Isten nélkül is ezt eldöntöm. És azóta folyamatosan ez történik, hogy azt gondoljuk, hogy amit Isten akar, annál van valami jobb. Hogy majd mi jobban tudjuk. És az Isten jön utánunk, keres bennünket, hív bennünket, és mi pedig folyamatosan megyünk előle. Mert a bűneink ott vannak az életünkben, és a bűneink azok taszítanak, taszítják a mi életünket az Úrtól. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg az ő megtérését, hogy én folyamatosan futottam az Úr elől, menekültem az Úr elől, az Isten pedig futott utánam, és ő gyorsabb volt, és utolért engem. Ez a megdöbbentő, hogy mi az Isten akarata, az Isten jó akarata ellen megyünk, és bár van vágyakozás arra bennünk, hogy legyen jobb az életünk, hogy legyen valami értelme, célja, és mégis a bűnös szívünkben megfogalmazódik újra és újra az Isten ellen való lázadás. Hogy én szembe menjek az ő akaratával. És Isten jön, hív, keres, de nem erőszakolja ránk önmagát. Annyira szeretné, hogy őt megismerjük, és hogy vele legyünk, hogy ezért a legvégsőkig elment. Jézus Krisztus egészen a kereszt halálig elment. Vállalta azt a kint, azt a gyötrelmet a mi bűneinkért, azért, hogy a vele való kapcsolatunk, mennyei atyával való kapcsolatunk helyre állhasson. És ezt mondja el nekünk újra és újra. Ezt mondja el, hogy én ennyire szeretlek téged. És nem erőszakkal, hanem az ő lelkével, az ő szeretetével akar megragadni, meggyőzni. És hogyha én hittel fogadom azt, amit ő mond, amit ő tett értem, akkor ott lehetek a vele való közösségben. De hogyha elutasítom, akkor kimaradok abból a jóból, abból a tervből, amit az Isten számomra is személyesen elkészített. És hát újra és újra vannak kifogásaink az Isten akaratával szemben. És hát mik is ezek a kifogások? Hát már ott kezdődnek, ugye, hogy próbáljuk elkerülni azokat az alkalmakat, amikor az Isten igéjével szembesülhetünk. Ugye most arról beszélek, amikor valaki Isten nélkül éli az életét. Ki sem teszik magukat annak, hogy az Isten igéjével találkozzanak, hogy az Isten szólhasson hozzájuk. És nem tudom, hogy a testvérek megszólítottak-e embereket, hogy hát jöjjenek el erre az evangelizációra, jöjjenek, hallgassák az Isten szavát. És nem tudom, hogy milyen kifogásokkal találkoztak, hogyha megszólítottak embereket. De hát számtalan ilyen kifogás van. Sokszor mondják, hogy nem megyek én oda, imádkozz majd helyettem is, ugye ezt is szokták emlegetni. Mintha lehetne másik ember helyett imádkozni. Érte imádkozhatunk, de nem hihetek a másik ember helyett. Nem tudom én bevinni a mennyek országában a másik embert. Aztán sokszor előítéletek miatt nem jönnek emberek. És ezekben az előítéletekben, hogyha mi a gyülekezethez tartozunk, az Úr Jézushoz tartozunk, érdemes megvizsgálnunk magunkat, hogy jogosak-e azok a kifogások, amiket mondanak. Mert sokszor azt lehet hallani, hogy azért nem mennek oda, azok miatt, akik ott vannak, és hallgatják az igét. És sokszor át kell gondolnunk az életünket, hogy ha én már az Úr Jézushoz tartozom, valóban szerinte valóan élem-e az életemet? Valóban leteszem az én bűneimet, kérem az ő bocsánatát újra és újra, vagy hagyom, hogy egy-egy bűn elhatalmasodjon az életemben, és megmérgezze az Istennel való kapcsolatomat, és taszítson másikat messze az Úrtól, az, ahogyan én élem az életemet, az idézőjelben tett hívő életemet. És az Úr milyen sokszor beszél arról, hogy milyen kemény ítélet lesz a képmutatásom. Így mi lelkészek, hívő emberek, jó, ha újra és újra az Úr elé tesszük az életünket, hogy nehogy ebbe a képmutatásba essünk, és az Úr megítéljen, hogy miattunk emberek távol maradnak az ő közelségétől. Aztán sokan meg lehet, hogy azt mondják, hogy nincs erre idő, nincs ilyenre idő, hát annyi munka van, annyi teendő van, nem lehet itt ilyennel pazarolni az időmet, hogy csak ott ücsörgök, és hallgatok mindenféle beszédeket. Van teendő, van munka. És hát ebben a példázatban is előjönnek ezek a kifogások. De jó azt látni, hogy itt nem pusztán az alkalomra való hívás elleni kifogásokról van szó, hanem itt az Isten országába való hívás ellen jönnek ezek a kifogások. És persze egy-egy ilyen alkalom arra való, hogy ezt a meghívót átadjuk, az Isten országába való hívást. De az Isten elérhet sokféle úton, módon bennünket. És azt látjuk, hogy bár ott van ez a vacsora, el van készítve, és visszautasítják. A Szentírás sokszor a mennyek országát, az Úrral való közösséget ilyen asztal közösségben állítja elénk. Amikor együtt lehetünk, együtt leülünk egy asztalhoz, az egymással való szoros közösséget jelent. Ugye szokták is mondani, hogy én ezzel az emberrel nem ülök le egy asztalhoz, az azt jelenti, hogy nem vállalok vele közösséget, nem tudom azt vállalni, hogy ő együtt van velem. És milyen csodálatos, hogy Isten azt mondja, hogy ő közösséget szeretne vállalni velem. És hív ebbe a közösségbe. És azt látjuk, hogy itt emberek visszautasítják ezt. Nem mennek el. És így eszembe jutott az ezzel kapcsolatban, hogy milyen borzasztó, amikor egy-egy esküvőre elmegyünk, és azt látjuk, hogy szépen megterített asztalok, és ott vannak üres helyek. Ott vannak a névtáblák, el is lehet olvasni, hogy ki az, aki nem jött el. Minden el van készítve, szerettek volna velük is közösségben lenni, és ott vannak az üres helyek. Miért nem mennek el? Sokszor fölteszem ilyenkor magamban a kérdést. És hát sokszor az a válasz, hogy valami kifogás volt. Lehet, hogy valami halaszthatatlan közbe jön. Tényleg valaki megbetegszik, vagy akár valami haláleset, vagy valami olyan helyzet, ami ezt lehetetlenné teszi. Ez egy ilyen emberi helyzetben azt mondja az ember, hogy igen, vannak ilyen helyzetek. De sokszor inkább az mutatkozik meg ebben, hogy kifogás van a meghívóval szemben. Hogy megromlott a viszony a meghívó és a meghívott között, és ezért nem mennek el. És tapasztaltam ilyet is, hogy mesélték, hogy azért kezdődött később az esküvő, mert a mennyasszony zokogott, mert nem jött el valaki, akit ő nagyon szeretett volna ott látni az esküvén, akivel nagyon szeretett volna közösségben lenni. És nem jött el, mert a meghívó és a meghívott közt a viszony megromlott, és ezért nem akart közösségben lenni, ott lenni vele együtt. És ezt az esetet, ahogy nézzük itt a Szentírásban, lehet, hogy valakinek az jut eszébe, hogy hát, de itt későn szóltak, nem? Hogy ez a vacsora készen van. Hát az utolsó pillanatban szólnak, hogy na hát, jöjjenek már, akkor küldik a meghívót. Hát úgy tűnik, hogy akkor jogos a kifogás, hát persze, hogy nem lehet hirtelen otthagyni ezeket a dolgokat, nem lehet csak úgy elindulni erre a vacsorára. De ehhez tudnunk kell, hogy ezt jól értsük, azt a hátteret, hogy akkoriban nem így volt ez, hogy hogy csak az utolsó pillanatban szóltak, ez már egy második fázisát írja le a meghívásnak, amit itt Jézus említ. Hiszen akkoriban jóval előtte kiadták már a meghívókat az emberek felé. Hívták őket, mondták, hogy lesz egy vacsora, várunk titeken, és hogyha valaki akkor elfogadta már ezt a meghívást, akkor utána ezt a második meghívást, ha visszautasította, ez óriási sértésnek számított. Szinte lehetetlen helyzet, hogy ilyenkor már valaki azt mondja, hogy nem megyek. Amikor már mennek oda, és ez már csak egy ilyen udvariassági gesztus volt, hogy elmondták, hogy íme minden készen van, gyertek, és akkor elkísérték őket erre az alkalomra. Valaki ilyenkor azt mondta, hogy nem, ez azt jelentette, hogy semmibe veszi a meghívót. Rettenetesen sértő volt ez a vendéglátó számára. És egyébként ez a gondolat, hogy hát későn jön a hívás, ugye azt látnánk ebből a történetből, ha nem ismernénk ezt a hátteret, ez sokszor előjön Istennel kapcsolatban. Hogy valamit Isten ront el. Hogy Isten miért úgy hív bennünket, ahogyan hív. Isten miért így rendezi a dolgokat, ahogyan rendezi? Miért nem szól egyértelműbben, miért nem szól jelekben, ilyen-olyan csodákban? Sokszor ezek jönnek kifogásként az emberek részéről, hogy Isten ront el valamit. Nem én, hanem ő. Ugye ez Ádám óta így történik. Ádám ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy Uram, bocsáss meg, emlékszünk, hogy egymásra mutogattak, és méghozzá úgy mutatott Ádám is az asszonyra, hogy az asszony, akit te adtál mellé. Mutogatunk egymásra, meg mutogatunk Istenre. Őt vádoljuk, mintha ő lenne a hibás azért a helyzetért, amiben vagyok, mintha az én bűnömért is ő lenne a felelős. És egyszer egy tanárom mondta, egy fizikus, hogy a világ teremtésével kapcsolatban beszélgettünk Isten dolgairól, és azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy Isten rossz programot írt. Ebben is az van, hogy Isten rontotta el ezt az egészet. Nem az ember ment szembe Isten akaratával, nem ő volt az, aki tönkretette ezt a csodálatos alkotást, azt a szép rendet, amit Isten eltervezett, hanem Isten írta a rossz programot. Mennyire jellemző ez ránk emberekre, a megromlott gondolkodásunkra, hogy elszakadtunk Istentől, és egyszerűen nem látjuk teljes egészében a világot, az összefüggéseket, nem látunk ilyen részleteket, hogy hát már volt a korábbi meghívás, és kombinálunk, és a megromlott értelmünkkel újra és újra oda jutunk, hogy hát tulajdonképpen Isten az, aki elrontott valamit, és magamat pedig mentem az ilyen kifogásaimmal. És ennek a kettős hívásnak egyébként, amit itt jó tudni ebben a történetben, hogy helyesen értsük, van egy olyan értelme, hogy az Izrael történetében megmutatkozott. Jézus erre utal itt. Hogy amikor az első híváshoz elhangzott, akkor tulajdonképpen Izrael népét hívta az Úr magához, Ábrahámban ugye kiválasztotta őket, és aztán Mózesen keresztül az ő törvényét, az ő akaratát kinyilvánította számukra. És ismerjük a Szentírásból, hogy a nép újra és újra lázadt, ellene fordult Isten akaratának, és itt van ez a meghívás, amiről itt Jézus beszél, hogy szól az Úr az ő fiában. Újra hív. És az a megdöbbentő, hogy bár a világosság jött a sötétségbe, de a sötétség nem fogadta be. Az övéi közé jött, de nem fogadták be őt. Erről beszél itt Jézus, hogy az Isten fiát, Jézust, az Istent magát nem fogadták be elutasították ezt a meghívást is. És aztán később szól ez a hívás mások felé, a nyomorultak felé, a vakok felé, majd erről később is lesz szó, és azok meg elindulnak. És egyébként így szól hozzánk is az Isten hívása. És az a kérdés, hogy elindulunk-e, vagy jönnek-e a kifogások újra és újra. És rátérve arra, hogy itt milyen kifogásokat hoztak ezek az emberek, hogy az első azt mondja, hogy hát földet vettem. Muszáj megnéznem. És úgy elgondolkodik az ember, hogy hát hogy vette meg azt a földet? Nem nézte meg előtte, hogy mit vásárol? Hát hogyha mi veszünk valamit, akkor alaposan utána járunk. Ha vesz az ember valami értékes dolgot, akkor megnézi pontosan, hogy hát mi az, amire kiadja a pénzét. És akkor azt mondja, hogy most muszáj megnéznem, miután megvásároltam. De ez megmutatja, hogy mennyire tudunk mi ragaszkodni az anyagi dolgokhoz. Mennyire hozzá tapad a mi szívünk az ilyen földi dolgokhoz. És előtérbe helyezzük ezeket. Ugye nem tudom, hogy a testvérek tudják-e, hogy a mai napon van a Black Friday. Nem tudom, hogy ez ismerőse, vagy hallották-e a testvérek, ugye ez a fekete péntek, ami arról szól, hogy óriási leárazások vannak, és emberek ilyenkor megvadulnak, és képesek akár el is taposni egymást azért, hogy akciósan tudjanak megvásárolni valamit, amire egyébként lehet, hogy semmi szükségük nincs, de hát Black Friday van, olcsón meg tudom ezt kapni, és akkor agyon nyomom a másikat is, csak hogy ez az enyém lehessen, hogy birtokolhassam. És milyen megdöbbentő, hogy ez a kísértés újra és újra ott van, hogy én ezekhez az anyagiakhoz tapadjak. Fontosabbak legyenek számomra, mint a másik ember, sőt, fontosabbak legyenek számomra, mint maga az élő Isten. És nemrég olvashattuk az útmutatóban azt, amikor az a bizonyos gazda azt mondja, hogy ó, hát én lelkem, egyél, igyál, vigadozzál, itt van ez a sok minden félretéve, és akkor szól az ige, hogy bolond. Hát még az éjjel elkérik a lelkedet. Mit csinálsz akkor azzal a vagyonnal? Mit kezdesz azzal? Hát mezítelen jöttünk erre a világra. Mezítelen is kell, hogy elmenjünk. Aztán ott van ez a másik ember, aki azt mondja, hogy hát ötig a ökröt vettem, hát ezt ki kell próbálnom. Ugye ez azt hozza elénk, amikor emberek annyira belemerülnek a munkába. Hú, hát én nem tudok leállni. Én nagyon fontos ember vagyok. Én pótolhatatlan ember vagyok. Hogyha én kilépnék egy pillanatra ebből a munkából, akkor összedőlne a világ, mert nélkülem nem működik. Én tudok mindent, csak én tudom ezeket elrendezni és elvégezni. Nem pihenhetek, nem mehetek szabadságra, mert nélkülem nem megy az élet tovább. Micsoda kísértés lehet ez is. Hát a munka az pedig Isten ajándéka, Isten ezt a feladatot bízta ránk. És mégis az ember még ezzel is így vissza tud élni, hogyha ilyen öncélúan végzi ezt a feladatot. Azt mondja úgy, hogy hát én ezt a családomért teszem, áldozatot hozok, és közben a családjával már nem is tud foglalkozni. A gyerekei már lehet, hogy meg sem ismerik. A feleségével vagy a férjével való kapcsolata az már romokban, de hát én ezt a családért végzem. És milyen nagy kísértés lehet ez, akár egy szolgálatban is. Én azt mondom, hogy én az Úrnak szolgálok. És megfeledkezem arról, hogy nekem szolgálatom van a családomban is. A feleségem felé, a férjem felé, a gyermekeim felé. Az Úrnak szolgálok, és közben hagyom, hogy tönkre menjen az én családi életem? Micsoda kísértések, micsoda támadások jönnek ebből az irányból is. És itt van a harmadik kifogás, azt mondja, hogy hát most házasodtam, nem megyek, nem mehetek. Ő még csak nem is kér kimentést. Azt mondja, hogy hát ez olyan egyértelmű, hogy hát én nem indulhatok el. És ugye tudhatjuk azt a törvényből, hogy ha valaki frissen házasodott, frissen elvett valakit, akkor együtt tölthették az időt, még hogyha 6 köteles férfi volt az, aki nősült, akkor is 1 évet kapott arra, hogy örüljön feleségének. Nem kellett akkor a harcba mennie. Mondhatnánk, hogy hát igen, ez egy jogos kifogás. Nagyon fontos a házasság. A legfontosabb emberi kapcsolat. Férfi és nő között. A házasság. Fontosabb, mint a szüleinkkel való kapcsolat, vagy a gyermekeinkkel való kapcsolat. Ugye ezt is fontos újra és újra a helyére tenni az életünkben, hogy a házastársam legyen a legfontosabb ember számomra. Mert ez jó az én gyermekeimnek is, mert sokszor őket helyezik előtérbe, és azt mondják, hogy hát ők a legfontosabbak. De a gyermeknek az a jó, hogyha számomra a házastársam a legfontosabb. És mondhatnánk, hogy ez jogos kifogás, hát tényleg nagyon fontos a házasság. De nem lehet fontosabb az én házastársam az Istennél. A vele való kapcsolat kell, hogy megelőzzön mindent ebben az életben. És ebben a kifogásban ott lehetnek más emberi kapcsolataink is, baráti kapcsolataink, akár a munkahelyi kapcsolataink, különféle pozícióink, hogy na hát ki hogy vélekedik rólam, vagy mit szólnak, hogyha én elmegyek a templomba, vagy Jézus Krisztusról beszélek. Ezek is mind eszünkbe juthatnak, amikor ez az emberi kapcsolati kifogás jön elénk. És amikor ezekkel a kifogásokkal szembesülünk, akkor át kell, hogy gondoljunk azt, hogy nekünk vannak-e ilyen kifogásaink. Hogy számunkra mi a legfontosabb az életben? Vagy ki a legfontosabb az életben? Ki tudom mondani azt őszintén az Úr előtt, hogy Uram, számomra Te vagy a legfontosabb. És Uram, én azt szeretném, hogy a Te akaratod valósuljon meg az én életemben. Őszintén azt, amit a mi atyánkban olyan sokszor kimondunk, hogy legyen meg a Te akaratod. Tényleg szívből az Úr elé tudom-e tárni ezt az imádságot. És ha ez még nem így van, akkor mi az, ami megelőzi az Urat az én életemben? Milyen kifogásaim vannak? És gondolkodtam, hogy mi az, amire még hivatkoznak emberek, hogy nem indulnak el az Úr Jézus követésében, miket mondanak, és sokan azt mondják, hogy hát annyiféle vallás van. Honnan tudjuk, hogy ez az igazi? Itt van egy másik vallás, abban is lehet egy kis igazság, amabban is. Ebből is kiszedek valamit, abból is kiszedek, és akkor összerakom a magam világképén, és akkor az olyan szép, az olyan jó. Ez nagy divat manapság. Csak hogy Jézus mit mond? Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez olyan kizárólagos kijelentés Jézus részéről, amiben nem fér bele ez, hogy én csipegetek, és akkor Jézus is mond valamit, meg Buddha is, meg Mohamed is. És akkor ezt így összerakom, és akkor így élem az életem. Jézus kizárólagosan azt mondja, hogy csak egyedül rajta keresztül juthatunk az atyához. És ez nem szűkíti a mi látókörünket, hogyha Jézus Krisztusra fókuszálunk, hanem pont benne teljesedik ki a mi életünk, és És ahogyan a zsoltáros mondja, hogy tágas térre vitt ki engem. Ő az, aki beteljesíti az én életemet, az én küldetésemet ebben a világban. Aztán mások meg a tudományra hivatkoznak, hogy azt mondják, hogy hát azért a tudomány az ellent mond a hitnek, és sok mindent felhoznak, hogy na hát ebben és ebben a kérdésben. És persze most erre nincs idő, hogy részleteiben ezt átbeszéljük, de én, mint aki fizikus szakon is végeztem, megküzdöttem ezekkel a kérdésekkel, amik bennem is felmerültek, és azt kellett, hogy látnom, hogy sokszor a tudomány átlépi a határait. Illetve a tudósok átlépik a határaikat, és mondanak olyan kijelentéseket, amelyek már vallásos vagy filozófiai kijelentések. És meggyőződésem, hogy a hit és a tudomány, hogyha tényleg Isten szerint végezzük ezeket, akkor nem mond ellent egymásnak, hiszen Isten teremtette ezt a világot, és Isten adta nekünk az értelmet, hogy kutassuk a dolgokat, és adta ezt a feladatot, és Isten az, aki azt akarja, hogy bízzunk benne, és őt szeressük. És ugye az igében azt mondja, hogy a világ értelmes vizsgálata révén rá kell, hogy döbbenjünk arra, hogy ő az, aki hatalmas Isten, és alkotta ezt a hatalmas világot, de ő még hatalmasabb, hogyha ilyen bonyolult és hatalmas világot tudott alkotni. És hát sokféle kifogás lehet még, keresztény, vallásos kifogások is jöhetnek, hogy ó, hát én már meg vagyok keresztelve, én konfirmáltam, én járok templomba, én hozzájárulok a gyülekezet életéhez, akár én még szolgálok is, és mégis mindezt Jézus Krisztus nélkül. Ha úgy teszem, akkor elvesztem. És hiába hozom fel ezeket az érveket, kifogásokat, ezek nem tartanak meg engem egyedül csak Jézus Krisztus, aki értem is, az én bűneimért is meghalt ott a kereszten. És hogyha így a kifogásokat vesszük újra és újra, akkor el kell, hogy jussunk odáig, hogyha őszinték vagyunk az Úrral szemben, hogy igazából olyan dolgokat hozunk fel ellenérvként, amelyek bűnök. És számomra még kedves bűnök. És erre kellett nekem is rájönnöm annak idején, amikor először eljutottam egy ilyen helyre, ahol Isten igét hallhattam, hogy nekem is voltak kifogásaim, korábban előítéleteim az egyházzal szemben, a Bibliával szemben pedig nem is ismertem, és utána pedig, ahogy ezek az előítéletek kezdtek formálódni, ahogyan megtapasztaltam ott a közösséget, meg az Isten igét hallottam, rá kellett ott döbbennem, hogy igazából oly kedves dolgok vannak az én életemben, amelyek Istennek nem tetszőek, mert nélküle éltem ezeket a dolgokat meg. És nélküle akartam berendezni az életemet, amivel úgy a jól elégedett voltam magam kis fiatal életével. És rá kellett döbbennem, hogy ez kár és szemét, mert Jézus nélkül éltem ezeket a dolgokat. És ott én is jöttem a kifogásokkal, az értelmem beleütközött bizonyos igei igazságokba. De aztán, amikor az Isten igéje egy éneken keresztül szíven talált, akkor ezek a kifogások megszűntek. És valahogy így van ez, hogy hozzuk a kifogásokat, de amikor igazán szembesülünk azzal, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett értem Jézus Krisztus ott a kereszten. És szembesülök azzal, hogy ki vagyok én nélküle, milyen állapotban vagyok, hogy nélküle elveszek, elkárhozom. Ha ezt igazán látom, akkor ott már elfogynak a kifogások. Ott már csak leborulni tudok, és kérni azt, hogy Uram, bocsáss meg, Uram, szabadíts meg engem. És ha vannak kérdéseink, ha vannak akár ilyen kétkedő dolgaink, merjük azokat őszintén Isten elé vinni. És keressük a választ az igében. És Isten megválaszolja ezeket a kérdéseket, mert az ige kiállja a próbát. Az arany az kiállja a próbát. Hányan voltak így, akik azt mondták, hogy ők bebizonyítják, hogy a Szentírás az egy mesehalmaz, semmi értelme nincs, Jézus Krisztus nem is létezett, nemhogy meghalt és feltámadt. És elindultak így, és elkezdték, de nyíltan az igazság felé elkezdték tanulmányozni a Bibliát, és megtértek. Rádöbbentek arra, hogy kicsoda Jézus, és kicsoda, kik ők. Ugye egy ilyen történet, amikor a Ben Hur című könyvnek a szerzője Wallace, aki így indult el, hogy ő bebizonyítja, hogy történetileg ez nem állja meg a helyét a Biblia, Jézus nem létezett, és elkezdte olvasni a Szentírást, és az ember megtért, és nem olyan könyvet írt, ami a Bibliát cáfolja, hanem megírta a Ben Hur című könyve, amely sokakat az Úr Jézus felé terelt. Az arany az kiállja a próbát, és az Úr válaszol a mi kérdéseinkre, hogyha őszintén elé tárjuk azokat. Az Isten színe előtt, tehát elfogynak a kifogásaink, ha szembesülünk azzal, hogy ki ő és ki vagyok én, és valahogy úgy történik, ahogyan itt a történet végén, a példa végén mondja Jézus, hogy azt mondja a gazda, hogy kényszerítsetek bejönni mindenkit. De azokat az embereket győzködni kellett, hogy jöjjenek be. Hát ők egy ilyen lakomára, vendégségre. Valahogy így lehetünk, vagy így vagyunk mi is Isten előtt, amikor szembesülünk a valódi énünkkel, hogy nem, hogy kifogásokat hoznánk, hanem inkább ez a kifogásom, hogy Uram, még velem is akarsz közösséget vállalni. Én is ott lehetek? Nekem is megbocsátasz? Még ezt is megbocsátod, Uram? Amit elkövettem? És hívsz, hogy ott legyek veled? És az Úr hív. Az Úr szeretné, hogy vele legyünk közösségben. De ehhez azt kell, hogy lássuk, hogy én vagyok az a nyomorult, én vagyok az a vak, én vagyok az a sánta. Hogy meghalljam a hívást. Mert nagyon könnyen abba a csapdába esünk, mint a laodíciaiak, akik azt gondolták, hogy ők gazdagok, meggazdagodtak, és nincs szükségük semmire. Ha megvan a szántóföldünk, az ökrünk, megvan a házastársunk, be van rendezve az életünk, és csak ezekre fókuszálunk, hát én nekem mi szükségem van még bármire. És akkor az Úr Jézusnak írnia kellett a laodíciaiaknak, Jánoson keresztül, hogy hát nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a vak, hogy szükséged van rám. És hogyha ezt tudom, akkor az Úr meg tud gyógyítani. És az Úr helyére tudja tenni az én életemet. És milyen szomorú, hogy sokan nem mentek el, és nem jönnek el az Úr hívására. És az Úr ugye féltékenyé tette Izrael népét a pogányokkal, és sokszor megvalósul ez a mai helyzetünkben is, hogy vannak, akik ott vannak a gyülekezetben, és hallgatják Isten igéjét újra és újra, és nagyon jól tudnak sok mindent, és mégsem fogadják be Jézus Krisztust. Mégsem adják át életüket teljesen, és vannak olyanok, akik meg a gyülekezettől távol élik az életüket, és egyszer csak eljönnek egy-egy alkalomra, kapnak egy traktátust, valamilyen módon eljut az Isten igéje, és szíven találja őket, és örömmel fogadják. Csoda ez, ha az Isten ezt elvégezhet, és csoda az, amikor Egy olyan ember szívében is elvégzi az Úr ezt, aki már évtizedek óta hallgatja az igét, és mégis önigazságban van. Én nem ismerem a testvéreket, de az Úr nagyon jól ismer bennünket. És tudja azt, hogy elfogadtuk-e már az ő meghívását. És most újra azért van ez az alkalom, hogy ezt a meghívót én az ő nevében nyújthassam. Hogy az Úr Jézusért bennünket is hív. És velünk is közösségben szeretne lenni. És ugye úgy kezdődik ez az egész szakasz, hogy valaki felkiált, mert Jézus ott egy asztal közösségben volt, és amiket ő mondotta, arra indította az egyik embert, ki tudja milyen szándékkal, hogy azt mondja, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. És lehet így, hogy mi is úgy rácsodálkozunk. Egy-egy ilyen alkalom kapcsán, hogy milyen csodálatos ez. Milyen szép dolog, hogy Isten mit tervezett el az emberrel. Ez a sorozat is egy ívet ad elénk, és lehet ezen is csodálkozni, hogy milyen csodálatos az Isten. De Jézus erre a felkiáltásra mondja ezt a példát, hogy vigyázzunk, nehogy csak így legyünk, hogy rácsodálkozunk, hogy milyen szép ez, meg boldog, aki Isten országának vendége, és én meg kimaradok belőle. Ha látom, hogy Isten milyen csodálatos, és milyen csodálatos az ő terve, akkor lássam meg azt is, hogy engem is benne szeretne látni. És ezért imádkozom, hogy Isten, amit szeretne ezen a néhány alkalmon elvégezni, azt végezze el a mi szívünkbe. Ami bűnt le akar leplezni, azt leplezze le. És ne legyenek kifogásaink, hogy na majd, ez később, most még nem. Meg ez talán nem is annyira bűn. Bár meg tudnánk ezeket őszintén vallani. Bár meg tudnánk újulni, ha már elfogadtuk a meghívást, de aztán meglankadt a hitünk. Bár az Úr cselekedne az ő lelke által mindannyiunk szívében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te szóltál most is ebben az igében hozzánk. Köszönjük neked, hogy itt vagy. Köszönjük neked, hogy te ismered a mi szívünk minden rezdülését. És könyörgöm azért, Uram, hogy te tisztíts meg bennünket. És kérlek azért, hogy hadd tudjuk letenni eléd a mi kifogásainkat. És hadd tudjuk letenni eléd a mi életünket. És hadd tudjuk kérni azt, hogy te vedd át az uralmat életünk felett, először vagy újra. És te vidd végbe azt, a te tervedet a mi életünkben. Urunk, boldogok, akik a te országodnak vendégei. Hadd lehessünk a te országodban, a te uralmadban, és hadd éljük meg a veled való élő közösséget. Amen.